Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont Jókor, és itt van velem a telefonban Klaus Melinda, social media szakértő, akit köszöntök. Szia Melinda, hello!
Szia, üdvözlem a hallgatókat!
És nyilván azt a kávéhallgatók tudják, hogy egyébként a mi egyik DJ-nk vagy, Selektor MK, de most a social media szakértő részedre van szükségem, illetve egész pontosan, ugye nem sokára lesz a 13. média és internet konferencia, szeptember 18-án és 19-én, biztonságosabb internetet a fiataloknak, ez a címe, és az internet konferenciát a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat szervezi. Te rendszeresen előadója vagy ennek a konferenciának. Ebből kiindulva szeretnék én arról beszélni, amit úgy tűnik, hogy nagyon sokszor, nagyon sokat kell róla beszélni, konferenciákon, rádióba, televízióba, mindenhol, hogyan is engedjük a gyerekeinket, de egyébként magunkat is az internet közelébe, milyen lehetőségeink vannak a saját adatainkat védeni, hogyan használjuk ezt információ szerzésre, információ áramoltatására, stb. 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 Innen kiindulva beszélgetünk.
Igen, hát ezt a témát sajnos tényleg mindig érdemes újra átbeszélni és ismételni, mert újabb és újabb eszközök bukkannak fel, amivel befolyásolhatnak minket, illetve hát olyan álprofil megoldások, fake videók, vagy akár olyan influencer megjelenések, vagy kihívások is megjelennek, ami újdonságként éri a gyerekeket, a szülőknek pedig mindig és mindig újabb és újabb felületekkel kell szembesülniük. Tehát szerintem az a baj, hogy ezt a témát nem lehet megunni.
Viszont ez egy fontos kérdés, hogy vajon valaha elé lehet kerülni a technikának, meg a technológiának, mert ugye azt mondta, hogy újabb és újabb eszközök, újabb és újabb lehetőségek, tehát ezzel lépést tartani nagyon nehéz lehet. Szerintem ez azt tudja, aki körülbelül ezzel van elfoglalva.
Igen, én azt gondolom, hogy ez egy ilyen rablópandúr effektus, igazándiból mindig a tech cégek, az adathalászok, a technológiával folyamatosan foglalkozók vannak nyerekben és elsőbségben, és a szülők, pedagógusok, gyerekek, internetbiztonsági szakemberek, mi meg ezeket lekövetjük kvázi. Tehát, hogy nagyon-nagyon nehéz itt azt mondani, hogy na, tudom én a tutit, hogy holnap után milyen adathalász megoldások lesznek. A jó hír viszont az, hogy ha valaki beleássa magát, hogy mennyiféle adathalász megoldás van, vagy például a pedofilok is hogyan halásszák be a gyerekeket, hogyan akarják őket befolyásolni, ezeket a módszertechnikákat átlátjuk, akkor az újabb eszközökre is sokkal figyelmesebbek leszünk, és gyorsabban vesszük észre. Tehát igazániból azt gondolom, hogy egyszer kell nagyon alaposan beleásni a magát valakinek a történetbe, és felismerni azokat a jeleket, azokat a trükköket, hogy például egy e-mail címet hogyan írnak, hogy például a Q meg a G betűt ugye lecserélhetik, akkor milyen fajta linkekre ne kattintsunk rá, milyen átküldött zippelt vagy RAR fájlokra, amit idegenek küldözgetnek nekünk, ne kattintsunk rá, és hogyha ezeket így jobban fel tudjuk ismerni, akkor az újabb és újabb technikák sem fognak annyira meglepni minket.
Nagyon érdekes, van ennek valahogy egy furcsa pszichológiája, képzeld el. Nekem most nemrég a családomban megtörtént, ami nagyon sokakkal megtörténik, hogy a bankkártyádról leszívnak pénzt ilyen-olyan alkalmazáson keresztül, mindenféle utasításokkal, és utána beszélgettünk róla, hogy természetesen mindannyian tudjuk ezeket a módszereket. Természetesen mindannyian tudjuk, hogy mit ismerjük a hívószavakat. És mégis valamilyen módon be tudta húzni az én egyik családtagomat az alkalmazás, ahol egyébként nem tudom én ruhákat cserél, vagy most mondtam valamit, nem tudom pontosan, meg nem is érdekes, de hogy onnan ugye elkezdődött a erősítsd meg, pontosítsd. És ha ez nem lenne elég, akkor ha valaki, akkor én erről nagyon sok interjút csináltam már. Volt, hogy ilyen kiberbiztonsági cégnek csináltam podcastet, szóval tényleg nagyon sokat hallottam. És a múltkor az egyik stream nevében, SMS-ben engem is majdnem behúztak. Tehát már majdnem megadtam mindent, amikor rájöttem, hogy alapszabály, hogy nem küldenek SMS-t.
Így van.
És akkor felmentem az oldalra, beírtam a gyakori kérdésekbe, és azonnal írták, hogy sose küldünk SMS-t. Most azonnal minden törölj, és változtasd meg.
szerintem az a fontos, hogy mindennél legyünk egy kicsit kétkedők.
Igazából ez a kérdés, csak nem törtem rá ki, hogy mindent tudsz, és mégis van valami pszichológiai, vagy elejtenek egy olyan szót, egyébként én tegnap is kaptam egy ilyet, hogy akkor most korlátozzuk, letiltjuk, nem tudom én mit sem. És az embernek erre a szóra ragad az agya.
Hát így van, meg az, hogy pici fenyegetést beleraknak, hogy sürgessenek, tehát legyen egy határidő benne, és ezekkel ilyen pszichológiai manipulációt hajtanak végre. Nekem is most jött egy olyan SMS, ami nekem is gyanús, hogy kéményseprői díjat be kell fizetnem, kis összeg 2000 valamennyi forint, meg is adták a bankszámlaszámot, de hát mondom, a kéményseprők ki szoktak jönni, egyeztetnek, stb. Hát most mi ez, hogy át kell utalni ennyi összeget, és nyilván fogok írni nekik, hogy valóban ők küldték ezt. Tehát, hogy a hivatalos szervekkel ilyenkor mindig érdemes felvenni a kapcsolatot, ha egy pici bizonytalanságot is érzünk. Mert hogyha van egy útja annak a pénzbeszedésnek, jelszó megadásnak, bármilyen hivatalos értesítésnek, akkor nem valószínű, hogy attól eltérnek. Sőt, inkább azt kell mondani, hogy nem szoktak eltérni a bevált útvonaltól. Hogyha érzékelünk ilyesmit, akkor inkább keressünk rá, kérdezzünk rá a szolgáltatónál, hogy valóban tartozásom van, valóban be kell fizetnem azt az összeget, meg kell adnom a bankkártya adatokat, és akkor majd fogják mondani, hogy nem, mert hogy ilyen adatok nem kérnek a szolgáltatók. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy se jelszót ne küldjünk át. Most már annyiféle egyéb eszköz és megoldási lehetőség van, hogy nem kell ilyeneket átküldözgetni. Tehát minden, ami személyes adat, ha a telefonon is kérik meg, én mindig azt szoktam mondani, hogy de hát először ő igazolja önmagát, hogy én megfelelő személynek mondom-e, vagy bemegyek, akkor inkább személyesen ügyintézni. Rászánom az időt, minthogy bizonytalan helyzetbe hozzam saját magam.
Hát, hogy nem, mert hogy egyébként ez onnantól kezdve amúgy semmit nem tud tenni a bank sem, hogyha te magad szolgáltatod ki az adataidat, én úgy tudom.
Így van, és ugyanígy az adathalászatnál, tehát például amikor Facebook fiókot, Instagram fiókot feltörnek, akkor nagyon nagy jelentősége van a módszertechnikának, hogy ez hogyan történt, és hogy én mennyire vagyok biztonságtudatos. Tehát például social media felületeken fontos beállítani azt, hogy legyen kétfaktoros hitelesítés, tehát hogy a jelszó mellett egy harmadik felület, vagy egy második felületre elküldje az adott oldal a gyorsan változó kódszónkat, tehát hogy ez egy plusz változó kódszó, és ezt is meg kell adni. Tehát, hogy két felületet kell ilyenkor az adathalászoknak vagy a hackereknek kvázi feltörniük, de hogy mi megtettünk annak érdekében mindent, hogy biztonságban legyen a fiókunk.
Igen, ezek nagyon-nagyon fontos dolgok, mert hogy onnan meg rengeteg információt lehet szerezni rólunk, a kapcsolatainkról, de egyébként tulajdonképp mindenről.
Így van, hiszen a mai életünket a social media felületen abszolút nyíltan, nyitottan éljük, és bele se gondolunk abba, hogy egy átlagos magánembernek a felülete ma már ugyanolyan érték, mint egy bármilyen celebritásé.
És miért jelent ez értéket?
Azért, mert álprofilokat létrehozni ma már egy picit nehezebbé vált, tehát sokkal egyszerűbb, most ez bármennyire furán hangzik, de egyszerűbb megszerezni egy kétfaktoros hitelesítéssel nem rendelkező fiókot, bármilyen adathalász módszerrel, mint egy új nulláról induló álprofilt megcsinálni, és azt hivatalossá tenni. Ugyanis az algoritmusok érzékelik, hogy például a illetve magánszemélynek az oldala már 10 éve működik, Aha. Ő barátokat szerzett rajta, beszélget, csetel rajta, információkat küldözget, tehát az egy minőségi profillá avanzsálódik, még egy újonnan létrehozott álprofil, az még most lépett be a közösségi média felületbe, sokkal nagyobb górcső alá helyezik, lehet, hogy nagyobb ellenőrzést kap, ne adj Istenem, személyigazolványát be kell szkennelni, de hát olyan néven nem létezik ember, tehát hogy sokkal nehezebb vált az álprofilok létrehozása.
Ó, az mondjuk üdvözlendő, mert szerintem még így is nagyon sok van.
Így is nagyon sok van, csak pont emiatt ugye a jelenlegi magánszemélyek profiljai még nagyobb veszélyben vannak.
De ez azt jelenti, hogy el lehet lopni a profilomat?
Így van, ténylegesen el lehet lopni, tehát és ezekre ilyen mindenféle játékokat raknak, adathalászprogramokat, tehát hogy minél gyorsabban ki tudják ezt cselezni, hogy a jelszavunkhoz hozzáférjenek, tehát például elindítunk egy olyan játékot, egy olyan oldalról, ahol nem szoktunk, Facebook bejelentkezés gombot használjuk az összes felületünkbe, olyan felületbe is, ami mondjuk korábban nem használtuk se vásárlásra, se semmilyen szolgáltatási igénybevételre. Tehát én azt szoktam javasolni, hogy bármennyire könnyű út az, hogy a bejelentkezés Google-lel vagy Facebook fiókkal gombokat használjuk, sokkal biztonságosabb, hogyha minden felületbe külön-külön regisztrálunk. Hát csak ennyi jelszót is meg kéne jegyeznünk, tehát hogy ez meg a másik oldala az éremnek.
Igen, és ugye a jelszavaknál is általában visszajelzést kapunk arról, hogy ez gyenge, erős, milyen. Szerintem ki kell találni egy nagyon erőset, és akkor azt használni mindenhol, csak akkor meg annak az a veszélye, hogyha az egyszer kiderül, akkor minden is kiderülhet. Úgyhogy nem tudni, milyen jó megoldás.
Én szoktam javasolni azt, hogy legyen egy erős jelszavunk, amit mindenhol használunk, de minden felülethez legyen egy plusz szó, amit a felületből képezünk akár. És akkor azzal egészítjük ki a jelszót. Tehát, hogy legyen benne egy logikai rendszer, értem, hogy picit mindig változó is a jelszavunk, de van benne állandó rész is.
És akkor az meg, hogy hol használjuk, abból következtethetünk arra, hogy mi is ez a plusz szó, mert egyébként szerintem akárhogy is nézzük, az ember azt képzeli, hogy jaj, persze, ezt majd tudni fogom, két nap múlva nem tudok.
Nem.
Se kódot, se kapukódot, se jelszót, se felhasználó nevet se, ha nem lenne odaírva sokszor. Tehát annyira sok az információ, és annyira mindenhez kell valamilyen kód, hogy szerintem ezt képtelenség megjegyezni.
Egyre több adat van, és ezek szükségtelen adatok így a mindennapi életünk során, és a memóriánk pedig egyre inkább rövidül, meg gyengül, mert hogy ott az internet, bármit beírok keresőbe, rögtön megtalálom a választ, tehát nem is annyira használom a hosszú távú memóriámat. Emiatt például a mostani gyerekeknél már át is alakult a memória szerkezete, tehát náluk például kimutatható agyhullámok, meg mindenféle agyi tevékenységek által, hogy ők a rövid távú memóriában sokkal, de sokkal erősebbek, a 40 fölötti generáció meg inkább a hosszú távú memóriában jár előre.
Mit jelent ez pontosan? Mi az, hogy a rövid távúban erősebb, mint ahogy nem emlékszik arra, hogy mi történt tavaly, vagy tavaly előtt?
Igen, ilyen évekkel ezelőtti dolgokat nem annyira tudunk felidézni, viszont ilyen pillanatnyi, hogy kell bekapcsolni, megcsinálni, mi a jelszó, stb. Tehát ilyen rövid távú információkat sokkal többet megjegyez az illető agya, hogy ki volt a TikTokon, milyen videókat nézett, milyen challenge-ek vannak, és egy év múlva már nem emlékszik rá. Tehát, hogy inkább átalakul ez. Mi meg inkább évszámokra még most is emlékszünk akár, vagy iskolában tanult dolgokra jobban emlékszünk. Tehát átalakult így az agynak a memória szerkezete igazándiból.
És ez azért, mert annyira sok az információ, hogy máshogy tárol?
Sok is az információ, illetve nem használjuk, mert igen, hogy bármit keresünk, Meg gyorsan az internet mindenre választ ad, és úgy érzi az agyunk, meg mi magunk is, hogy hát ezt nem kell megjegyezni, mert úgyis az internet tudja. És emiatt azt mondja, tehát hogy kvázi magunknak tiltjuk le a hosszú távú memóriában való keresést, tehát ezt úgy lehet fejleszteni, hogy amikor eszünkbe jut valamilyen kérdés, vagy valamire keressük a választ, akkor nem rögtön az interneten keressük meg, hanem ilyen 5-10 percet adunk magunknak, hogy gondolkodjunk, hogy hát ha előjön a hosszú távú memóriából, és nem rögtön mindenre rákeresünk.
Pedig mindenre rákeresünk.
Igen.
Tehát az, ami elképesztő, hogy az ember beszélget valamiről, és már megerősítésképp nyúl a telefonjáért, és mutatni akarja a másiknak. Ezt már nagyon sok társasági életben megfigyeltem, hogy mond valamit, és még alá is támasztja azzal, hogy vagy pedig nézd, itt van még erről valami.
Hát így van, vagy például az útvonal tervezésben is, tehát hogy régebben ugye az, hogy térképet használtunk, ott megnéztük, hogy a harmadik út a jobbra, aztán balra kanyarodok, most meg nem, Google Maps-on keresztül folyamatosan a telefonunkat nézzük, és nem azt nézzük, hogy két utca, hanem azt nézzük, hogy egyenesen menjek.
Pedig hányszor téved?
Hát igen, de azért egyre pontosabb. De hogy tehát a szocializációnk teljesen átalakul ezáltal, mert hogy az eszközöket használjuk az agyunk helyett.
Meg mondjuk a kapcsolatok helyett, mert régebben a eligazodás is mehetett úgy, hogy ezt megkérdezted valakitől, ma már kevésbé, és nem is nagyon jut eszünkbe megkérdezni.
Igen.
Pedig hát...
Így ugye... van, félünk a társas interakciótól is. Hát nem jó az irány, mert így ugye az elmagányosodás erősödik, tehát hogy a szocializációs képességek, az emberi kapcsolatok azok egyre nehezebbé válnak, tehát ezért látjuk azt, hogy a mostani fiatal generáció az kifejezetten magányos generáció, tehát hogyha problémája van, akkor nem tudja elmondani, vagy például, hogyha ha a munkahelyén van valamilyen gond, akkor nem azt mondja, hogy beszéljük meg, fizetésemelést szeretnék kérni, hanem akár eltűnik a színről. Tehát például egy próbamunka folyamat során, vagy egy próbaidő után, vagy próbaidő alatt is nagyon gyakran azt látjuk, hogy a gyakornok nem jön be második nap, mert ő azt gondolta, hogy ez neki nem jó. És nem szól erről, mert hogy nem tanulta meg a konfliktuskezelésnek a módját. Nem tanulta meg azt, hogy ő egy társaságba tartozik, még hogyha csak az első munkanapját is tölti, de akkor is ezt valahogy le kell zárni, lehet, el kell mondani, meg kell oldani. Tehát ugye ezeket a formátumokat, formulákat ugye nem tanulják meg.
Ez azért érdekes, mert hogy pont ellentmond annak, hogy ugye az interneten mindent megtalálsz, tehát szituációkat láthatsz, videókat láthatsz, filmeket nézhetsz, olvashatsz bármiről. És rengeteget tanulhatunk onnan, mind a konfliktuskezelésről, mind az asszertív kommunikációról, ha beírod, hogy ez a problémám, kijönnek oktató videók. Tehát annyira ellentmond ez, hogy a virtuális térben minden elérhető ezzel kapcsolatban, és a valódi világban pedig a gyakorlatban nem tudjuk hasznosítani.
Mert hogy ezzel gyakorlatban kellene gyakorolni. Tehát a fő probléma ott van,
Igen,
tehát például menjünk vissza a gyerekkorunkba, hogy nekünk még voltak ilyen kegyes hazugságaink, hogyha nem akartunk játszani a másik féllel, akkor kitaláltuk, hogy jaj, hát mennem kell, mert meg kell írnom a leckét, vagy meg kell még segítenem kell otthon, vagy bármi egyéb. És most már ugye, amikor az online térben élik az életüket, messengeren keresztül videóbeszélgetéseket, tehát még nem is tud írni, de videóbeszélgetést akár már tud egy óvodás is indítani, akkor olyan esetben nem tanulja meg se óvodásként, se általános iskolásként ezeket a lezáró formulákat, mert egy messenger beszélgetést bármikor ott lehet hagyni. Tehát nem kell elköszönni, nem kell elbúcsúzkodni, hanem azt mondom, hogy bármikor folytathatom, ott vagyok, nézem, beszélgetek a másik féllel, új videót küldök, és emiatt nincsen meg ez a lezáró formátum. És ez az élet minden területén megmutatja már most magát.
Most jönnie kell egy kis zenének meg ajánlónak, de jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést vendégemmel, Klaus Melinda social media szakértővel. Maradjatok ti is!